Kolosszé beliekhez írott levélből olvasok egy verset, a Kolosszé beliekhez írott levél első fejezetének a 10. versét hallgassuk meg, ige hirdetési alapigéként felállva hallgassuk meg ezt a rövid kis gondolatot, tehát Pálnak a Kolosszé beliekhez írott leveléből a első fejezetnek a 10. verse így szól. Járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel, gyümölcsöt teremvén és növekedvén az Isten megismerésében. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, hogyha figyelemmel követjük az útmutatónak az igéit, akkor az elmúlt héten és ezen a héten is nagyon érdekes dologra lehettünk figyelmesek. Az elmúlt héten említettem is, ugye az elmúlt héten az ítélet vasárnapja volt, ma pedig a reménység vasárnapja, ahogy közeledünk, hisz 2 hét van már csak az advent kezdetéig, ahogy közeledünk az ünnephez, vagy az ünnepünkhöz, sőt, inkább az ünnepre való felkészülésünkhöz, hisz az advent arról szól. Egyre komolyabban akar Isten igéje foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy hogyan is fogunk egyszer majd megállni Isten ítélő széke előtt. Hisz az advent, ugye a várakozás, az Úr Jézusnak az újra eljövetele, az egy komoly kérdés, és én azt hiszem, hogy nem csak a hívő embernek, az úgynevezett hívő embernek, aki várja az Úr Jézusnak az eljövetelét, hanem ez minden ember számára nagyon fontos kérdés és nagyon fontos üzenet, hisz nagyon elgondolkodtató az, amit Isten igéje ma elénk állított, ugye a 2. korintusi levélből, amikor azt mondja, hogy nekünk mindannyiunknak meg kell jelennünk Isten ítélő széke előtt, és ő megjutalmaz bennünket aszerint, amit a testben cselekedtünk, vagy jót, vagy gonoszt. És azért érdekes visszatérni egy kicsit az elmúlt hétre, illetve erre a hétre, hisz ezen a héten ez az ige állt előttünk az útmutatóban, mert azt látjuk, hogy a múlt héten még arról tett bizonyságot szintén a korintusi levél, hogy íme most van a kegyelem ideje, íme itt van a üdvösség napja, és akkor az ítélet állt előttünk, mint hogyha ellentétes lenne az ítélet és a kegyelem. Most pedig ugye azt olvassuk, hogy mindannyiunknak meg kell állnunk Isten ítélő széke előtt, hogy ki megjutalmaztasson azt szerint, amit a testben cselekedett, jót vagy gonoszt, és most pedig reménység vasárnapja van. Mondhatnánk azt, hogy bocsánat, akik összeállították ezt az útmutatót, hogy miért nem cserélték meg ezt az igét. Igen, az elmúlt hétre az ítéletnél beszéljünk arról, hogy nekünk mindannyiunknak meg kell állni. És akkor, amikor a reménységről beszélünk, akkor pedig valóban legyen az a ige előttünk, hogy most van a kegyelem ideje. Hát miért keverik össze ezeket a dolgokat? De olyan jó látni, hogy nem keverjük össze a dolgokat. És lehet, hogy első hallásra úgy tűnik, hogy nem biztos, hogy megfelelő ige szakaszt vagy ige részt választottak a útmutató összeállítói, de hogyha egy kicsit elgondolkodunk ezen, akkor be kell látnunk, hogy igenis jól választottak. Akkor is jól választottak, hogyha mi esetleg nem biztos, hogy így tettük volna. Mert nekünk valóban mindannyiunknak meg kell állnunk Isten ítélő széke előtt. És ez az első hallásra talán egy kicsit megrémíthet bennünket. Meg kell állnunk Isten ítélő széke előtt, és az egy dolog, ugye, meg kell állnunk, mindenkinek meg kell állnia. De aztán így folytatja, hogy megjutalmaztassunk aszerint, amit a testben cselekedtünk, jót vagy gonoszt. Mi szerint? Hogy hogyan éltük az életünket. És azért itt egy kicsit már lehet az emberben egy kis aggodalmaskodás. hogy aszerint, amit a testben cselekedtünk. Biztos, hogy mindent jól cselekedtünk? Biztos, hogy mindent jól csináltunk? És ha aszerint leszünk megítélve, akkor hogy fognak jönni, vagy hogyan állhatunk meg Isten előtt, ha eszerint leszünk megítélve? Az a diák, aki jó tanuló volt, vagy szorgalmas volt egész életében, tudja nagyon jól azt, hogy bármennyire igyekszünk felkészülni egy vizsgára, a rossz tanuló az még inkább tudja azt, hogy amikor odajut az ember, hogy oda kell állni, és el kell mondani azt, amit megtanultunk, akkor ott van bennünk az a félelem, hogy vajon mindent megtanultunk? És mi lesz, ha pont olyat fognak kérdezni, amiben bizonytalan vagyok? És mi lesz akkor, hogyha éppen azt nem néztem át, pedig nagyon szerettem volna felkészülni, és lelkiismeretesen tettem, hogy vajon akkor mi lesz? Vagy hogyha az ember a munkahelyén egyszer csak kap egy ellenőrzést, és azt mondják, hogy barátom, nézzük át, hogy hogyan is csináltad a munkádat, minden számot beírtál, vagy mindent a helyére raktál, és lehet, hogy azt mondja az ember, hogy de hát én hűségesen csináltam, tehát én igyekeztem a legjobb tudásom szerint megtenni, de sose vagyunk biztosak abban, hogy nem találnak-e benne valamit. Nekem nagyon egyszerű az adóbevalláson, és mondhatjuk azt, hogy nem kell olyan sok rubrikát kitöltenem ahhoz, hogy bevalljam az adómat, de bármikor kapok levelet NAV-tól, vagy valaki mástól, akkor mindig összeszorul a gyomrom, hogy vajon mi az, amit nem csináltam meg? Mi az, amit elnéztem? És akkor ilyenkor az ember pedig gondoljuk, hogy olyan sok mindent nem kérhet tőlem az adóhivatal, mert legfeljebb az áfát fizetem be a kenyérre, vagy egyéb kicsi apró dolgokat, de nincsenek üzleti tevékenységeim, ami miatt félhetnék, hogy valamit elrejtettem. Tehát, hogy mindig ott van az emberben ez a félelem. És amikor Isten igéje azt mondja, hogy nekünk mindannyiunknak meg kell állnunk Isten ítélő széke előtt, hogy megjutalmaztassunk azerint, amit a testben cselekedtünk, jót vagy gonoszt, akkor lehet bennünk egy kis félelem. Hogy is van? Akkor hogyan fog bennünket Isten megítélni? Mindig ott a nagy kérdés a hívő emberek életében, hogy hogyan értelmezzük ezt a gondolatot. Mert ugye azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért. És ott van az az ige, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát odaadta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ugye mindig kihangsúlyozzuk a hit fontosságát. De akkor mit kezdjünk ezzel az igével? Most akkor mi szerint fogunk megítéltetni Isten előtt? Akkor Pál apostol valami tévedésben volt, amikor ezeket a szavakat leírta, hogy meg kell állnunk, és aszerint, amit a testben cselekedtünk, jót vagy gonoszt? Vagy elég csak hinnünk, szentimentális módon, vagy teljes erővel bele élve magunkat abba, hogy hát én hiszem, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneimért, hiszem azt, hogy nekem örök életem van, és ha én ezt elhiszem, akkor ez így lesz. Akkor mi az igazság ezen a területen? Igen, lehet ezen vitatkozni. És én azt hiszem, hogy nem vagyok benne biztos, hogy én ezt a nagy kérdést ezen a délelőttön el fogom dönteni, és megmondom azt a nagy igazságot, amit mondhatjuk, hogy 2000 éve mióta a kereszténység van, mióta Jézus Krisztus meghalt ott a keresztfán, újra és újra előjövő probléma. Én biztos vagyok benne, hogy nem fogom ma tökéletesen megoldani ezt a kérdést, de ezzel kapcsolatban szeretnék mégis néhány dolgot elmondani a testvéreknek. És ezért fontos az, amit ma felolvastam a Kolosszi beliekhez írott levélből, amikor azt mondja Pál szintén a testvéreknek, hogy járjatok méltóan az Úrhoz teljes tetszésére. Minden jó cselekedettel, jó gyümölcsöt teremvén, növekedvén az Isten megismerésére. Testvérek, ha megértettük azt, ha elfogadtuk azt, hogy Isten Jézus Krisztusban nekünk örök életet adott, ha elfogadjuk azt a tényt, hogy mi megváltott emberek vagyunk, akkor azt is el kell fogadnunk, hogy nekünk törekednünk kell arra, hogy Isten előtt tisztán és fedhetetlenül járjunk. Én nem hiszek abban, hogy ha ezen a földön mi nem törekszünk a tökéletes életre, és nem törekszünk arra, hogy Isten előtt tökéletes életet éljünk, akkor majd ott az Isten országában az Úr Jézus azt fogja nekünk mondani, hogy jól van, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű és sokra bízlak. És lehet, hogy azt fogom mondani, hogy de Uram, hát nem a te nevedben hittem, nem a te nevedben tettem dolgokat, még csodákat is. És nagyon érdekes az, amit az Úr Jézus ott mond, ugye az evangéliumban, hogy távozzatok tőlem, mert nem ismerlek titeket. Hát hogy van ez? Hogyan lehetséges akkor az embernek bemenni az Isten országába? És én abban hiszek, és azt látom a Szentírásból, és nem csak egy elgondolás, hanem erről én meggyőződtem az ige által, hogy igenis Isten arra hívott el, hogy itt, ezen a földön is, abban a szoros közösségben éljek Istennel, amit majd ott át akarok élni, és meg akarok tapasztalni. És amikor az előbb felolvastam a János evangéliumának egy nagyon fontos részét, a szőlő veszőjé és a szőlő tőkékéről szóló példázatot, akkor nem véletlenül tettem ezt, mert azt mondja itt az Úr Jézus, hogy én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővessző, aki én bennem marad, én pedig ő benne, azt terem sok gyümölcsöt. Aki én bennem van, és akiben én benne vagyok. Tehát ez a szoros kapcsolat az, ami meghatározza az itteni életemet, és meghatározza majd az Istennel való kapcsolatomat ott az ő országában. Tehát, hogy hogyan élem itt az én életemet. Azt mondja az apostol, hogy járjatok méltóan ő hozzá. Mindig a nagy kérdés az, hogy honnan tudom eldönteni azt, hogy méltóan járok hozzá, vagy igen, méltóan járok ő hozzá, az ő szeretetéhez. Honnan láthatom azt, hogy én, az én cselekedeteim helyesek, jók. Hisz benne van az igében, sok-sok dolgot elénk állít az Úr, és én igyekszem is ezt beteljesíteni, de mindig szeretne az ember visszajelzést kapni arról, hogy jól csinálom. Helyes az, amit én teszek. Mert nem szeretném azt, hogy majd ott derüljön ki, hogy én egész életemben igyekeztem valamit tenni, és ezt csak kiderül, hogy majd amikor meg kell állnom Isten ítélő széke előtt, hogy én az egész életemben egy rossz úton jártam. És sokan lesznek ilyenek, amik azt mondják, hogy Uram, Uram, hát nem a te nevedben tettünk dolgokat? Hát meg voltunk győződve arról, hogy mi a legjobb úton járunk. És azt mondja, hogy barátom, nem ismerlek téged. Testvérek, ha most itt nekünk arról kellene bizonyságot tenni, vagy elgondolkodnunk, hogy jó úton járunk mi? Föltenni magunknak ezt a kérdést, vajon ki tudja azt kimondani, hogy igen, bizonyosan, és hogyha majd az Úr elé állok, akkor biztos, hogy az fog történni, hogy azt mondja nekem azon, hogy gyere be a te atyádnak az örömébe. Tehát, hogy biztosak lehetünk? Honnan kapunk visszajelzést? Honnan? Azt mondja Pál, járjunk méltóan az ő tetszésére. Testvérek, ki az, aki legjobban, vagy milyen módon lehetséges az, hogy visszajelezze, visszajelzést kapjak arról, hogy hogy az én életem a Krisztusi életben gyökerezik-e. És nagyon érdekes megfigyelni azt, és lehet, hogy egy kicsit furcsának is fog tűnni, amit most mondok, de én azt látom, hogy legjobban úgy derül ez ki, hogy mit is mutat meg az én életem. Azt mondja Isten igéje, hogy az világnak a fiai sóvárogva várják az Isten fiainak megjelenését. Testvérek, leginkább abból látszik meg az én Istenbe gyökerező életem, hogy mit látnak az emberek az én életemben. És nem a családom, nem az én férjem, a feleségem, bár lehet, hogy ők sokszor a legnagyobb kritikusaink, de azért az ember tudja azt, hogy én sokkal többet elnézek a gyermekemnek, sokkal többet elnézek a férjemnek, feleségemnek, sokkal többet elnézek a testvéremnek, tehát hogy azért más a viszony. De hogyan látnak azok az emberek, akik kizárják ezt a akár vérségi vagy egyéb más kapcsolatot, hanem úgy látnak bennünket, mondhatjuk lecsupasztítva, amilyenek vagyunk, amit az ember lát a mi életünkből. És ez az már sokkal érdekesebb gondolat. És amikor azt mondja Isten igéje, hogy a világnak a fiai sóvárogva várják az Isten fiainak megjelenését, akkor mi keresztény emberek mindig úgy gondolkodunk, hogy ó, bár sóvárogva várják, de hát nem. Nem ezt látom, mert ha sóvárogva várnák, akkor látnák azt, hogy ők nem jó úton haladnak, és megtérnének, és oda jönnének az Úrhoz, de ezeknek semmi elképzelésük nincs arról, és semmilyen vágyat nem látok arról, hogy ők ebbe az irányba szeretnének látni. Nem értem, hogy miért mondja ezt Isten igéje, mert nem látom ezt a sóvárgást bennük. És akkor mi felmentjük magunkat, hogy hát igen, ilyen a világ. Ők ilyenek, nem akarnak Istennel járni. De nem az a kérdés, hogy őket hogyan tudjuk megítélni, hanem ez felénk jelent egy nagyon komoly kritikát. Mert ez a világ ki van arra hegyezve, a világfiai kihegyezték az ő látásukat arról, hogy biztos, hogy észre fogják venni azt, amit nekünk cselekednünk kell. Ja, te ilyet csináltál, hát egy keresztény emberhez ez nem illik, nem kaptuk még meg, biztos vagyok benne. Na, nagy hívő vagy te, de látod, ilyen vagy, ezt tetted, azt tetted. És akkor mi föl vagyunk háborodva, hogy hát ő beszél nekem, mikor ő, az ő élete még ilyen sincs. És lehet, hogy én sem vagyok tökéletes, de őróla ne is beszéljünk. Testvérek, visszahat az életünkre. És igen, valóban igaz az, hogy a hívő embereknek életében sokkal jobban kellene látszani, és az én életemben az, hogy mi megváltott emberek vagyunk. Azért, hogy az emberek hinni tudjanak az Isten szeretetében, hinni tudjanak a megváltás csodájában. Igen, olyan sokszor hivatkozunk, hogy mi megváltott emberek vagyunk, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk az élet ott a keresztfán, és lehet, hogy egy kicsit büszkék is vagyunk erre, hogy mi ezt felismertük. De vajon miben látszik meg az én életemben az, hogy ez igaz? Jó van ez így, hogy nem látják az emberek? Igen, törődjünk bele abba, és sokszor szoktuk ezt kimondani magunkat egy kicsit mentegetve, vagy talán inkább vigasztalva önmagunkat, hogy na de hát ha a lélek kész, na de a test az erőtelen. Ugye vannak igék, amiket úgy szeretünk magunknak elmondani, és kicsit azért is, hogy megveregessük a vállunkat, egy kicsit azért, hogy mert hogy tényleg bennünket is zavarnak dolgok a mindennapjainkban, hogy nem olyan tökéletesek, és olyan jó időnként egy kis vigasztalás nekünk, hogy ne úgy kelljen lefeküdnöm ezen az estén is, hogy azért maradtak ki dolgok az életemből, amit nem így kellett volna cselekedni. Hogyan lehetséges az, hogy az én életem valóban beteljesítse azt, amire az Úr Jézus engem elhívott? És itt kell látnunk azt, amit Jézus itt a szőlőtő példázatában elmondott, amikor azt mondja, hogy maradjatok meg én bennem, és sok gyümölcsöt fogtok teremni. A szőlőtő példázata és a szőlővesző példázata nagyon világos tanítást ad arról, hogy az Úr nem akarja, hogy a szőlővesző ne legyen gyümölcs, hanem azt mondja, hogy az Úr figyel bennünket is, és ezért lehet nekünk reménység vasárnapunk. Hogy az Úr nem törődik bele, mi sokszor beletörődünk a tehetetlenségünkbe, beletörődünk abba, hogy nem megy, de az Úr nem törődik bele. Az Úr nem törődik abba bele, hogy látja az ő gyermekét gyötrődni, kínlódni, mert nem tud előrébb haladni, hanem azt mondja, ő a jó szőlőgazda, aki jön, és látva a szőlőveszőt tisztogatja azért, hogy jó gyümölcsöt teremjen. És azt is elmondja, hogy ami pedig nem terem jó gyümölcsöt, amivel nem tud mit kezdeni, azt a tűzbe veti. Szomorú ezt kimondani, de az Úr így munkálkodik. És ezért kell nekünk föltenni az kérdést magunkban, hogy is állunk mi a gyümölcsökkel az a hétköznapjainkban, mert mit mutat meg ez? Nem csak azt mutatja meg, hogy majd amikor meg kell állnunk Isten ítélőszéke előtt, akkor Isten hogyan fog bennünket megítélni, mert azt nem tudjuk. Most nem tudjuk. De azt tudhatjuk, hogy milyen az én életemnek a gyümölcse. Tehát hogyan állunk mi a keresztény gyümölcsökkel? Azt olvassuk ma, hogy Isten elkészítette számunkra, hogy jó gyümölcsöt teremjünk. Hogyan készítette el? És itt a legfontosabb, amit tudnunk kell, amit meg kell értenünk, és amit a szívünkben kell vésni. Hogyan készítette el számunkra Isten ezeket a gyümölcs termő lehetőségeket? Úgy, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk a keresztfán. Úgy, hogy kinyitotta nekünk azt az ajtót, amivel újra belekapaszkodhatunk az Isten kegyelmébe. És én nagyon szeretem a teremtésnek a történetét. És ebben benne van az is, ami nem olyan kedves a teremtés történetében, mert addig olyan szép, amikor azt olvasjuk, hogy minden olyan jó volt, és Isten megállt. Én azt is szeretem, és nem azért, mert kellemes olvasmány, hanem azért, mert nagyon tanulságos üzenete van, amikor azt olvasjuk, hogy az első ember pár elbukott. És nagyon megrázó az, amikor az első emberpárnak ki kellett mennie az Édenkertből. Ott hagyni mindazt a jót, azt a tökéletességet. És amikor Isten igéje azt mondja, hogy és Isten pedig angyalt állított, hogy oda ne menjen vissza. Mondhatjuk azt, hogy a lehetőséget is elveszítettük arra, hogy abban a közösségben lehessünk, amiről ma olvasunk, hogy egyszer megállunk Isten ítélő széke előtt, és bemegyünk. Persze tudom, hogy a kettő nem ugyanaz. Az, ami az Édenkertben volt, az egy földi dolog volt. És annól, ami megyünk, az egy mennyei dolog lesz. Az más dimenzióban van, de a lényege ugyanaz. Az Isten közelség, az Isten szeretetében, az Isten jelenlétében élni. Mert az Istennek nem ez volt a terve a teremtéstér. És amikor az első emberpárt oda helyezte a kertbe, akkor nem az volt a terve, hogy legyen halál. Tehát nem így készült el, és ugyanez a terve maradt a jövőre nézve is. És ezért fontos nekünk látni azt, hogy amikor Jézus meghalt a keresztfán, mondhatjuk azt, hogy már nincs ott az az angyal, aki elzárja az Istentől az utat, hogy vele közösségben legyünk. Már ott lehetünk az Isten jelenlétében, most itt ezen a földön, és ez csak kiteljesedhet ott, az ő országába, ahova készülünk. És a másik dolog, ami nagyon fontos, amit Isten lehetővé tett számunkra, hogy erre a találkozásra felkészüljünk. Azt mondja az Úr Jézus, nem hagylak benneteket árvákul, hanem elküldöm a Szent Lelket. Az erőt, a szeretet és a józanságnak a lelkét. Hogy jó gyümölcsöt teremjetek, hogy újra azzá váljatok, amire Isten benneteket elképzelt, és amit szeretett volna látni bennetek. Tehát ezt szeretne Isten, és ezt tette lehetővé. És ezért mondja az apostol, hogy járjatok méltóan az Úrnak teljes tetszésére. De hogyan? Hogyan járhatunk mi az ő tetszésére? Hogyan valósulhat meg ez a kiteljesedés, amiről itt az Isten igéje beszél, hogy minden jó cselekedettel, jó gyümölcsöt teremve és növekedvén az Isten megismerésében. Hogyan válhat ez valósággá a mi életünkben? És az két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban említeni. Az egyik az éppen a megváltásnak a csodája, az ember életének megváltozásából ered ez. Ugye amikor a megtérésről beszélünk, amikor Pál apostolnak a megtéréséről beszélünk, és általában az ember megtéréséről, akkor azt szoktuk mondani, hogy az ember egy 180 fokos fordulatot tesz. És ez nem csak azt jelenti, hogy az embernek megváltozik bizonyos dolgokban a véleménye, hanem azt jelenti, hogy itt gyökeresen szembe kerülök azzal, ami eddig az életem része lesz. Mentem egy irányba, jöttek velem emberek, ugye sodródtam velük, és egyszer csak meg kell állnom és szembe kell fordulnom velük, vele. Mit jelent ez? Járt már valaki tömegben? Ha az ember elindul Budapesten a metrón, én néhány évig fennéltem Budapesten, és nem vágyom ezért vissza, legalábbis a tömeg miatt nem, semmiképpen sem, de emlékszem, hogy amikor elindultunk a metróban, és indultunk fölfelé, hát ott nehéz lett volna megfordulni, mert az visz. Tehát az emberek tömege visz, és ha itt meg kell fordulni, az egy nagy erőpróbát jelent, hogy én elinduljak vissza. Jártam én így, éppen leszálltam a metróról, és indultam volna fölfelé a mozgó lépcső felé, és rájöttem arra, hogy nem jó állomáson szálltam le, hogy még egyet mennem kellett, és hát meg akartam fordulni, de nem tudtam, föl kellett mennem a mozgó lépcsőn, és visszajönnöm a következővel, hogy aztán még felüljek a metróra, és egy megállót menjek. Nem volt könnyű megfordulni, és valami ilyesmit mond az Isten igéje, amikor megfordulunk, szembe kerülünk mindennel, ami eddig engem sodort. És nagyon nehéz, mondhatjuk ebben a helyzetben megállni, elindulni. És így van az életünkben, a lelki életünkben is. Hogy eddig azok az indulatok, amelyek bennem voltak, azok a vágyak, amik engem irányítottak, és amelyek vittek előre, a test kívánsága, a szem kívánsága, az életnek a kérkedése, amiről Isten igéje beszél, ezek a dolgok vittek engem. És egyszer csak ezzel szembe kerülök. És ezek kísértések. Le tudom ezeket győzni? Nem véletlen az, és nagyon jó látni a Szentírásban az Úr Jézusnak a munkájának, vagy az ő szolgálatának kezdetén, hogy kiment a pusztában, és 40 napig böjtölt, és a 40 nap után megjelent az ördög. Nem akkor jelent meg, amikor már mindennek vége volt, hanem már a kezdetén. És ez mutatja nekünk azt, hogy ilyen a hívő embernek az élete, amikor elindul egy úton, akkor jön a kísértés. És mivel jött? Változtasd a követ kenyérré, mert megéheztél. Neked adom a világ kincsét. Érdekes dolog, hogy addig soha nem beszélt erről az ördög. És amikor az ember dönt, akkor eszébe juttatja, hogy de valami dolgot le fogsz tenni. Nem lehet ezután már a tiéd, nem vágyakozhatsz utána. És akkor az Úr Jézus kimondta, hogy távozz tőlem, Sátán. Testvérek, csak vele együtt győzhetünk. És azt mondja Isten igéje, hogy amikor kimondta ezt az Úr Jézus, akkor eltávozott tőle a Sátán. Ugyan egy időre, de eltávozott. Ha mi is kimondjuk, ha mi is Isten erejére támaszkodva kimondjuk, akkor biztosak lehetünk, hogy lehet győzni. És lehet, hogy ezt naponta ki kell mondanunk, mert mi szeretnénk megjelenni egyszer tisztán és fethetetlenül Isten ítélő széke előtt. Harcolni kell ezek ellen. Nem megy másképpen, de Isten ehhez adott nekünk erőt. Nem kell ezt nekünk egyedül végigjárnunk, győzhetünk. De van egy másik dolog, ami sokszor bennünket visszatart, mert valljuk be, hogy bizonyos viselkedéseket meg tudunk változtatni. Mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen még nevelésünkből is adódóan dolgokat mi nem teszünk. Mert lehet, hogy erre tanítottak meg a szüleink. És lehet, hogyha látunk egy olyan gyermeket, vagy egy olyan embert, aki egészen más körülmények között élt, máshogy szocializálódott, és neki az nem probléma, vagy sokkal nyugodtabban megteszi azt, amit én neveltetésemtől nem teszek meg. Mert ezt tanították meg velem. De a legnagyobb probléma nem ezeknek a dolgoknak az átélése, hanem amiről Isten igéje úgy beszél, hogy a mi atyáinktól örökölt hiába való élet. Amiről nem tehetünk. Mert igen, lemondhatunk dolgokról. Sokszor hívő emberek elmondják azt, én magam is megtapasztaltam, hogy milyen jó dolog, amikor az ember rájön arról, hogy nem kell nekem dohányozni. Nem baj, hogyha nem járok kocsmába, sőt, jó, hogyha nem teszem. Ezek a dolgok olyanok, amely egy hívő emberben megfordulnak, és azt mondja, hogy ezt nem teszem. És tele van az életünk ilyen dolgokkal, a megtérés után, az Istenhez való fordulás után, sok ilyen dologtól megszabadul az ember. De mitől nem szabadul meg? A természetétől. Na, az nem olyan egyszerű, mert lemondhatok ezekről. És azt mondom, hogy most már nem fogok ezek után, a dolgok után vágyakozni, és nem fogok hazudni, és rájöttem, hogy a lopás az nem helyes, és bűn Isten előtt. Ezek olyan viselkedések, amik lehet, hogy kísértésként, lehet, hogy ott maradnak az életünkben, de hát azt szoktuk mondani, hogy a sok hitetlen ember sem dohányzik, és nem iszik, és nem lop, hanem nagyon is jó életet él. Hát miben különbözünk mi, mert azt mondjuk, hogy mi ezeket nem tesszük, mert ez nem kedves Istennek. De mi van akkor, amikor a jellemünkről van szó, amit örököltünk, amit észreveszünk sokszor a gyermekeinkben, vagy meglátjuk az szüleinkben, és egyszer csak belenézünk a tükörbe, és azt mondjuk, hogy hoppá, hát, ó, mennyit kritizáltam én a szüleimet, hogy ilyenek és olyanok, és ezt ne csak. Azt teszem észre, hogy én is pontosan ugyanolyan vagyok. Ugyanazokkal a szokásokkal, vagy mondhatjuk, ugyanazzal a természettel, hát ezért ez már sokkal nehezebb dolog. Jellememben hogyan tudok megváltozni? Vagy lehetséges egyáltalán ez? Hányszor mondják még keresztény emberek is, hogy nem mondjanak nekem semmit, én ilyen vagyok. Isten ilyennek teremtett. Én nem tehetek arról, hogy én igenis időnként könnyen kijövök a sodromból, én nem tehetek arról, hogy bizonyos dolgokat teszek, hát ilyen a természetem. Meg tudja változtatni a zebra az ő csíkosságát, vagy a leopárd az ő foltosságát, ugye ezt kérdezi az Ószövetségben a Szentíró. Hát azért ez már sokkal másabb, mint valamit tenni vagy nem tenni. Ezek lehetségesek? Most a tegnapi napon bibliaiskolában voltunk Budapesten, és a kivonulás története volt az ószövetségi rész, onnantól kezdve, hogy Mária énekétől, vagy bocsánat, Mózes énekétől végigmentünk egész odáig, hogy megkapta Isten népe a törvénytáblát, és ez a hosszú időszakban láttuk azt, hogy hogyan ment Isten népe, és minden egyes pillanatban hogyan fordult megint Mózes ellen. Mózes ellen, aki hát teljes szívével próbálta az ő népét vezetni. És arra kellett gondolnom, amit olyan sokszor átgondoltam már, és olyan sokszor elbuktam magamban ezen a területen, hogy milyen érdekes látni Mózest, aki annak ellenére, hogy igazából ok nélkül bántja őt a nép. Az ő szívét kiteszi értük, az életét oda szenteli értük, és mégis mindig ő a hibás, és mindig ő a gonosz, és mindig ő az, aki miatt történnek a dolgok. Mindig ő hozzá mennek. Miért hoztál ki bennünket? Most itt fogunk szomjan halni a pusztában. Mi is, meg a gyermekeink is, és mindig visszatérünk Mózesre. És micsoda türelemmel van ez a Mózes. Mondhatnánk azt, hogy na jó, hát igen, mert vannak emberek, akik birka türelműek. Emlékszem, valamikor egy családnál jártam még, nem volt feleségem, nem volt családom, egy család, aki nagy családos volt, és hát ott beszélgettünk ezzel a férfivel, közben ő valamit szegelgetett, és a gyerekek körülötte ugráltak, zaj volt, és hát én nem voltam ehhez hozzászokva, mi ketten voltunk testvérek, olyan nagy zajt nem csináltunk, csak amikor összevesztünk, és akkor megkérdeztem tőle, hogy hát ne arra, hogy ezt hogy bírod? Ezt nem lehet bírni, és igen, ő egy birka türelmű ember volt, és ő nyugodtan csinálta a dolgát, a gyerekek szétszették a házat, szétszették egymást, nem baj, olyan türelemmel, csak szegelgetett. Hát én, aki ott voltam, engem már nagyon zavart a dolog, és hát időnként pedig most már vannak gyerekeim, időnként ma is zavar a dolog, mert nem vagyok olyan birka türelmű. Hát igen, vannak. Hát Mózes egy ilyen ember volt, mondhatná valaki. De Mózes nem volt ilyen birka türelmű ember. Hanem Mózes egy nagyon indulatos ember volt, és ez nagyon világosan kitűnik az igéből akkor, amikor látjuk azt, hogy még nem járta végig azt az utat, amit Isten vele végig akart járatni. Még nem kellett elmenekülni a pusztában és 40 évig birkapásztorkodnia, hanem valamit tenni akart, és emlékezzünk, csak megölt egy katonát. Abban a pillanatban, azzal a indulattal, ami benne volt, mert bántott egy zsidó embert. És amikor ment, hogy két társát, ugye két zsidót ki akart békíteni, akkor megkérdezték, hogy bennünket is meg fog szőrni egy csapással. És miért lehetett ez? Mert Mózes oda ment nagy türelemmel, és mondta, hogy ó, kedves testvéreim, ne bántsátok már egymást. Hát nem így volt, hanem valószínűleg, hogy Mózes ugyanazzal a hévvel oda ment, hogy hát ne bántsátok már egymást, és azok megijedtek, hogy na most akkor ugyanaz fog történni, ami előtte történt, és aztán el kellett menekülnie Mózesnek. És Isten úgy munkálkodott az életében, hogy Isten igéje maga mondja azt, hogy nincsen tőle szelídebb ember. Pedig aztán látjuk, hogy egyszer még kijött ez az érzés, ez az indulat benne, amikor meg kellett érinteni a kősziklát, hogy víz fakadjon, és hát én megértem őt, amikor keményen rácsap a sziklára, mert akkor is nehéz volt elviselni a mellette lévő népet, de azért nem mehetett be az ígéret földjére. De megváltoztatta Isten. Igen, nem lehetetlen dolog. Járjatok az ő tetszése szerint, méltóan, jó cselekedetben gyümölcsöt teremve. Testvérek, azért halt meg Jézus Krisztus, hogy legyőzze a bűn hatalmát. És ezek nem szavak, ezek nem rébuszok, ezek nem szép ígéretek, hanem ez valósággá válhat akkor, hogyha én igénybe veszem az Isten szeretetét és kegyelmét. Azt mondja az Úr Jézus, maradjatok én bennem, és akkor sok gyümölcsöt fogtok teremni. Ha engeditek, hogy Isten munkálkodjon az életetekben, ez valósággá válhat. Isten ezt készítette el számunkra, hogy már itt ezen a földön az ő tetszésére, jó cselekedettel, gyümölcsöt teremve, növekedve az Isten jelenlétében élhessünk. Azért, hogy majd amikor megállunk Isten előtt, akkor, és aki meg fog ítélni bennünket, amit a testben cselekedtünk, jót vagy gonoszt, akkor azt tudja nekünk mondani, hogy jól van, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű. Olyan sokszor kérdés az, hogy mi az, hogy kevesen voltál hű? Hát az, amit itt az Úr elvár tőlünk, az nagyon soknak tűnik. De ez csak akkor sok, hogyha magunkra nézünk. De amikor ő ránézünk, az ő erejére, akkor kevés. Tegnap mondtam éppen az Ószövetséggel kapcsolatban, amikor Mózes éneke előttünk állt, hogy azt mondja Mózes az énekében, hogy az Úr az orra lehelletével cselekedett. És ezen gondolkodtam el, hogy milyen erő van az orra lehelletével. Tehát az orr lehellete az nem ad erőt. Ha megfújunk valamit, azzal tudunk erőt kifejteni, egyetleg egy szalvétát fölemelni, meg megfújunk valamit. De próbáljunk csak valamit tenni az orrunk lehelletével. Próbáljunk arrébb mozdítani az orrunk lehelletével egy szalvétát. Fog sikerülni? Nem megy. Az olyan kicsi erőt ad. De az orra lehelletével Isten ketté választotta a tengert. Hát ez az Isten tud erőt adni nekünk. Nem a mi magunk erejé, és az a kicsi, amit tőlünk elvár Isten, hogy maradjunk ő benne. És ha ő benne maradunk, sok gyümölcsöt termünk. Isten segítsen meg bennünket, hogy amikor arra gondolunk, hogy nekünk mindannyiunknak meg kell állnunk Isten ítélő széke előtt, hogy ki megjutalmaztasson azt szerint, amit a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt, akkor abban tudjunk bízni, és az legyen bennünk, hogy Isten azért tette ezt lehetővé, és azért tud itt is bennünket az ő akarata szerint tisztán, teljes tetszésére, jó cselekedetben, gyümölcsöket teremre élni, mert ő ezt lehetővé tette, és ez az ő ereje, ezért mehetünk oda. Segítsen meg bennünket, Isten, az ő benne való életben tisztán fedhetetlenül járni, és legyen még majd ez a hajárvathatatlan korona, amit nekünk megígért, és éljük át azt a tisztaságot az Isten jelenlétében, amit itt is megígért nekünk az Isten. Amennyire benne maradunk, annyira lesz ez teljessé mindannyiunk életében. Adja az Úr, hogy ez legjobban ki.